Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a mai evangélium Lukács evangéliumának 8. fejezetéből való. A következőképpen hangzik. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel. Ágy alá sem rejti. Hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Eddig az evangélium. Kedves rádióhallgatók, olyan a világunk, amikor a meggyőződés vállalása nem mindig könnyű. De azt hiszem, hogy ez mindig is így volt. Éppen a mindenkori vértanúk élete a legjobb bizonyíték arra, hogy lámpatarton tartani a hitet, a meggyőződést, néha még a mártíriumot is, mennyire nehéz feladat. Lukács evangélista minden esetre ebben a mai evangéliumi részletben mégis a lámpás gyújtó emberre irányította a figyelmet. Úgy írta, hogy aki lámpát gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem lámpatartóra teszi. Antonio Spinettoli szentírás magyarázó szerint ez a példabeszéd egy görög-római típusú házat föltételez, előcsarnokkal és szobákkal. A középre tett lámpa megvilágítja a bejáratot és a belső tereket is. Azt írja, hogy az előkelők házaiban a kijelölt személyekre tartozott a lámpagyújtás és a lámpának az őrzése is. Aztán úgy folytatja, hogy a lámpás Márk evangélistánál még kifejezetten az örömhírt jelképezte, amely nem maradhat rejtve, hanem szét kell áradnia, hogy megvilágosítsa az embereket. Lukács értelmezésében azonban ez a beszéd, ez a kép már bonyolultabb. Ő inkább arra figyel, aki az igazság és a jóság lámpását gyújtotta meg az emberi közösségben. Máshol úgy ír róla, hogy ő a próféta, a mester, az úr, az orvos, a jó magvető, és most ő a fény hordozója is. Amikor Lukács az ő evangéliumát írta, Jézusnak ez a fényt hozó prófétai feladata már áthagyományozódott az ő tanítványaira. Most már nekik kellene tovább vinniük az evangélium fáklyáját, és bizony a magasban kell tartaniuk, hogy jól látható legyen mindazoknak, akik be akarnak lépni az ő közösségeikbe. Az imént említett előcsarnokkal rendelkező ház ekkorra már egyházzá vált. Az egyházat jelképezte. A benne élő gyülekezeti tagoknak pedig az a feladata, hogy olyan módon ragyogtassák fel az evangéliumi fényt, hogy azok, akik elhaladnak ezelőtt az egyház előtt, vagy akár csak közelednek hozzá, ösztönzést érezzenek arra, hogy belépjenek. Krisztus gyülekezete ugyanis egy olyan hely, ami elvileg mindenki számára nyitott. Máshol ez a ház úgy szerepel, mint hegyre épült ház, ami már elhelyezkedésénél fogva is a fénynek az épülete. Az olyan oktalan cselekedetekre vonatkozó lukácsi megjegyzés, hogy valaki edény vagy ágy alá teszi a lámpást, nem véletlen a szerzőnél Lukácsnál, hanem egy intelemszerű utalás, mert ahol nincs fény, ott homály van, tétlenség és pangás. Az a puszta pihenésnek a világa csak. A fény ellenben az megvilágít, az élénkít, melegít, láthatóvá tesz, fölfed, és ezzel már ítél is. Az emberek, és valljuk meg, mi keresztények is sokszor ilyenek vagyunk, néha jobban szeretjük ezt a fényt elrejteni, vagy akár egyenesen ki is oltani. Már János evangélista is úgy írt erről, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. A mai egyházi életünkre aktualizálom a mai evangéliumi szöveget, akkor bizony kézenfekvő a kérdés, úgy érzem, vajon mi mennyire vagyunk a fénynek a követei? Mi a jellemző, a mi mai egyháziasságunkra. Nyilván ez is, az is, tudom, de mégis, merre billen a mérleg nyelve? Vajon tudunk világosságot, értelmet, jókedvet, tudást, élhetőbb életet, örömhírt megtestesíteni és közvetíteni? Tudjuk-e még az Istenre irányítani a tekinteteket? Mennyire vagyunk a környezetünkben élők számára segítő eligazítás képen jelen? Azt kérdezem, hogy ugyan mennyire teszi teljesebbé, mennyire teljesíti ki, tehát mennyire gazdagítja a hithirdetésünk, a keresztény életünk egyáltalán, a mindennapi hitgyakorlatunk az annyira törékeny, nátszál természetű, és mégis megmaradni igyekvő életeket. Mert ahogy már mondtam, ahol nincs ez a fény, ahol nincs jelen a fény eligazító, az életet földerítő, frissítő lendülete, egy metaforáról van szó, de nagyon gazdag értelmű metaforáról, ahol ágy vagy edény alá rejtik ezt az igazán értékes, csúnya szóval élve emberi potenciált, ami nem csak emberi potenciál hitünk szerint, a bennünk nyújtózkodó örök emberi lendületet, akár a hit, akár az értelem, akár a szeretet fényét, ha véka alá rejtik, hát ott csak tétlenség van, homály és pincehideg. És ezektől a helyektől félnek, és ezeket a helyeket elkerülik az emberek. A kérdés számomra Tömka Ferenc atya híres könyve mentén többek között az, hogy vajon mennyire jut szóhoz köreinkben, egyházunkban, az intézmény mellett a karizma is. Az önálló gondolat sokszor villámfény intenzitású megtermékenyítő ereje. Van-e? És igen, mennyire van még meg bennünk a világító, az útba igazító erő és a bátorság? Vezetőkben is, vezetettekben egyaránt. Mert mi más lehetne a jövőnk, mint a világ világosságából táplálkozó tudásunknak és a hitünknek a fénye? Ha ezt a fényt elrejtjük, ha nem tápláljuk, akkor mindenkinél szánalmasabbá válunk. Csíkszentmihályi Mihály erről egészen általános értelemben a Jó munka című könyvében többek között így fogalmazott, idézem: ha egy szakma nem győz meg másokat arról, hogy gyakorlata és értékei hasznosak, és hogy tagjai megbízhatóak, akkor nem kap nagy társadalmi támogatást. Marginalizálódik a kultúrában, és kevés forráshoz jut. A tudástartománynak elég hitelesnek kell lennie ahhoz, hogy a közösség, tehát a társadalom a szolgálataiért megbecsülést nyújtson neki. Köszönöm, hogy meghallgattak. Schindler Mátyás bajai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!